Ma a házasság és a család hete keretében tartjuk az alkalmunkat. A tanításunk címe a függőség új ellenszere. Így van meghirdetve az interneten is. A házasság hete mozgalom Angliából indult el, ehhez Magyarország 2008-ban csatlakozott. Egyesületünk 2011-től minden alkalommal bekapcsolódik a házasság hete programsorozatba. Ez az ünnepkör a Valentin hetére korlátozódik, de más névvel is illetik, úgy mint az elköteleződés ünnepe. Egyes pont a bevezetés. Az aranynál is értékesebb az, amit ma át szeretnék nyújtani a hallgatóságnak. Az 1 Péter 1.7-ben olvassuk, hogy a tűzben megpróbált aranynál is drágább. A tűz azt jelenti, hogy azzal finomítják az aranyat. Megolvasztják, tisztul, a salak kiválik belőle. Én 17 éve tanítok a könyvek könyvéből, ami a tudósok szerint 10 éves tananyag. Itt említeném meg, hogy Swigglesworth egy angol születésű, akit Isten hatalmas módon használt. Ő vízvezeték szerelő volt, a szakmát megtanulta, de akkor még nem volt kötelező iskolába járni, tehát olvasni és írni tudni. Miután Isten elhívta őt szolgálatra, megtanult írni és olvasni, és egyetlen egy könyvet olvasott el az egész élete során, ez pedig a Szentírás, és a szolgálatában több mint 100 ember támadt fel a halálból. Isten ilyen hatalmas módon használta őt. A mai üzenet valójában nem új, mert ez az évezredes írásokon alapszik. Ami ma elhangzik, az az igazság. Ennek megismerése pedig szabaddá teszi az embert, a hallgatóságot. A János 8.32 egyértelműen írja, hogy az igazság megismerése szabadokká tesz titeket. Az embereknek szükségük van arra, hogy megismerjék az igazságot, mert a Hózseás könyvében azt olvassuk ellenpéldaként, hogy ismeret nélkül elvész a nép. Mi az igazság? Két szóval meg lehet határozni. Isten igéje az igazság. És ezt a Zsoltár 119-es fejezet 160-as versével támasztam alá. Ahhoz, hogy az ige működjön, nekünk, hívőknek együtt kell működni az igével, működtetni kell Isten igéjét, és nem csak nekünk, hanem aki szeretne változást az életében. Jézus magáról mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. János 14.6-ban hangzik el ez Jézus szájából. Sok vallás azt hirdeti, hogy keressük az igazságot. De nekünk már nem kell keresni az igazságot, mert mi tudjuk, hogy Jézus az út, az igazság és az élet. És egy döbbenetes megállapítás az, hogy csak a kereszténységben van meg az örök életnek az ígérete. Sokszor halljuk, hogy azoknak a népeknek is van egy istenük, azok egy másik istenhez imádkoznak, de tudjuk Naszír Sziddiki bizonyságából, hogy ő is imádkozott, de nem nyert meghallgatást, mert nem egy élő istenhez imádkozott. Közel volt a halálhoz, de amikor az élő Isten megjelent, akkor meggyógyult. A weboldalunkon van egy figyelmeztetés, hogy ugyan bibliai elveket vallunk, de vallástól függetlenek vagyunk. A mai üzenet megértéséhez vallásos gondolkodást félre kell tenni, és nem szerencsés, hogyha az ember felekezetekben gondolkodik. Mert a mennyben nincsenek felekezetek, osztályok, ott mindenki egységesen Isten gyermeke. A vallással az a probléma, hogy a vallás külön választ, de a hit az egybeszerkeszt. Tehát ezért nem vallásban kell gondolkodnunk, hanem hitben. A keresztényeknek van egy közös pontja, ez nem más, mint maga az Úr Jézus. És lehetőleg mindig az azonos pontokat kell keresni, ahol össze lehet kapcsolódni, hogyha az ember más felekezethez tartozókkal találkozik. A vallás fogalmát a Máté 15. fejezetében, a 3-as versben és a 6-os versben találjuk meg, Jézus szavai alapján így lehet meghatározni. A vallás azon emberi rendelkezéseknek az összessége, amely ellentétes Isten igéjével. És az emberi rendelkezések mindig hatástalanították Isten igéjének az erejét. A vallásnak a fajtái. Két nagy csoport létezik, a Krisztushoz tartozók, a keresztények, és a Krisztus nélküliek. Ebbe tartoznak ugye a közel-keleti, a távol-keleti és egyéb más vallások, amelyek Krisztus nélkül vannak. Mi a keresztény valláshoz tartozunk, ezen belül pedig különböző felekezetek vannak. Hadd ne soroljam fel, mert egész hosszú listát lehetne mondani. A felekezetek egyenrangúak. Tehát egyik felekezet sem kapott Istentől felhatalmazást arra, hogy a másik felet uralkodjon. A vallás távol tart Istentől. A kereszténység pedig egy közösség Istennel, egy szoros közösség Istennel. Tehát ez a különbség is megmutatja, hogy az egyik hasznos, a másik pedig nem. A vallás azért tartja távol az embereket Istentől, mert bűnösnek érzik magukat. Tehát a vallásban törvényeket tanítanak, és ahogy a bűntudat elkezd uralkodni az emberben, inkább távol marad Istentől, távol marad az Isten tiszteletektől. Én hallottam olyan keresztényt, aki félve ment be a templomba, mert Isten fogja látni, hogy ő mit követett el. Persze Isten mindenhol látja, de volt benne egy bűntudat, ami távol tartotta őt attól, hogy bemenjen egy Isten tiszteletre. A kettes pont következik, ki az ember? Az ember hármas felépítésű szellemi lény. Az ember igazi valója a szelleme, ez testben lakozik, és a szellemünket és a testünket a lélek kapcsolja össze. Tehát az ember szellem, lélek és test hármas felépítésű. Az egyik ige az 1 Tesszalonika 5.23-as vers, ahol nagyon világosan leírja, hogy szellem, lélek és testből áll az ember, és ezt az igét alátámasztja a zsidó 4.12-es. Ott is elmagyarázza az ember hármas felépítését. Az első emberpár teremtett lény. Isten megteremtette az embert, és az ő szellemét, az ő életét lehelte beléjük. Aztán a házasságban a férfit és a nőt Isten ismét egyéteszi. Tehát az első emberpár teremtett lény, az utódok, azok természetes nemzés által születtek, kivéve az Úr Jézust, mert ott az apa a Szent Szellem volt. Egy gyermek születéssel egyrészt a földi szülőknek a gyümölcse, illetve ehhez még kell Istentől az emberi szellem. Mert a Jakab 2.26 azt mondja, hogy szellem nélkül a test halott. Tehát hiába történik meg a két magnak az egyesülése, ott még nincs élet, hogyha Isten az emberi élő szellemet nem küldi oda. A földi életünk végén a szellem és a lélek együtt kiköltözik a testből, és egy állandó helyre költözik. A Lukács evangéliumban, a 16. fejezetben, a 19-es verstől olvasható a gazdag és a szegény ember története. Egyértelműen látszik, hogy a szellemvilágban két hely van, a menny és a pokol, és a kettő között nincs átjárás. Tehát azok az imák teljesen értelmetlenek, amikor valakit a halála után szeretnének átimádkozni, átlapátolni a pokolból a mennybe. A két hely között nincs átjárási lehetőség. Tehát az embernek most a földi életében kell eldöntenie, hogy hová kíván majd költözni. A bölcs ember előre gondolkodik, és előre tervez. Ezek a kártyák is azt a célt szolgálják, hogy az emberek meg tudják választani a földi életük utáni lakhelyet. Egy mondatban utalnék arra, hogy nélkülözhetetlen az elme megújítása. Ugyanis azt, amit a világ plantált belénk évtizedeken keresztül, azokat a gondolatmintákat ki kell cserélnünk bibliai gondolatokra. Az Ószövetség lejárt a Gólgotai keresztnél. A törvény betöltetett. Ezt olvassuk a Máté 5.17-ben, Jézus szájából hangzott el. Tehát nem megsemmisíteni jött a törvényt, hanem betölteni a törvényt. Az időkorszakokról röviden annyit említenék, hogy az Ószövetség az a keresztnél lejárt, elkezdődött az Új Szövetség, a kegyelem korszaka, most ebben vagyunk, ennek a végén vagyunk, és addig kell az embereket megnyerni, amíg a kegyelem kapuja nyitva van. János a megtérés keresztségét hirdette. Igazából az volt az üzenete, hogy emberek, forduljatok el az Ószövetségi régi úttól, és térjetek Jézushoz. Ez egy figyelmeztető felhívás volt az emberiség számára, hogy jön valami új. Ez a Jézus nevére történő megkeresztelkedés, illetve a Szent Szellem keresztség. Annak ellenére, hogy az Ószövetség lejárt, ma is élnek emberek törvény alatt, kárhoztatás alatt, a bűntudat súlya alatt. Harmadik pontunk. Szabadságban élni. Sajnos kevesen tudják, hogy Isten jó. Isten szeret. Van is egy ilyen szlogenünk, ezt mondjuk el együtt. Isten jó.
Isten jó.
Isten szeret.
Isten szeret.
És egy jó terve van veled.
És egy jó terve van veled.
Amen. Isten megbékélt az emberiséggel a kereszt által. A 2 Korintus 5-ben a 18-as, 19-es igét hozzáolvashatjátok majd. Mivel Isten a bűnbakra, az ő fiára, Jézusra öntötte minden haragját a golgotai megváltás során, Istennek nem maradt több haragja. Isten nem büntet. Egyébként is a kegyelem korszakában vagyunk. Ezen ismeret hiányában az emberek kárhoztatják magukat, bűntudatban élnek, ami a hitüket lezárja. Mivel a hit egy mennyei valuta, fel kell szabadítani ezt a fizetőeszközt. Istentől ugyanis csak hit által vehetünk el bármit is. Bármit kérünk, a hitünk az, ami meg tudja ragadni és el tudja venni. És a valóságot tudja hozni. Hit által lehet megragadni az áldásokat. Ezen belül az egészséget, a gyarapodást, a békességet, és mindaz, ami a normális emberi élethez szükséges. A hit biztosít hozzáférést az örökké valóság birodalmához, ami egy igen gazdag birodalom. Két világ vesz körül bennünket, a nem látható világ, ami állandó és soha nem változik, és a látható fizikai világ, ami folyton változik. Egy meglepő dolgot mondok. A fizikai világ csak képmása a szellemi világnak. Zsidó 11.3 ezt írja. Sokkal valóságosabb a szellemi birodalom, mint a fizikai világ. Szebbek a színek, szebbek a hangok, akik az Úr kegyelméből bepillantást kaptak a mennyei birodalomba. Azok ezt elmondják, hogy káprázatos színek vannak. Olyan színek a földön nincsenek. Negyedik pontunk, az Isten szeretet. Én egyenlőség jelet tettem az Isten és a szeretet szó közé. Kétféle szeretet létezik, az emberi természetes szeretet, és az isteni fajta szeretet, amit a görög az agapé szóval jellemez. A magyarban nem igazán lehet szétválasztani a kétfajta szeretetet, csak jelzővel, hogyha az ember eléteszi, hogy emberi szeretet, vagy isteni fajta szeretet. A Róma 5.5 azt írja, hogy az újjászületett hívők szívébe kitöltetett Isten szeretete a Szent Szellem által. A Galata 5.22 pedig felsorolja a szellem gyümölcseit, és a legelső gyümölcs a szeretet. Miként lehet birtokolni a magasabb rendű szeretetet? Úgy, hogy az ember elfogadja Isten fiát, mint megváltót. Hogyha valaki a szeretet fiát behívja az életébe, akkor ezzel beköltözik a szívébe az isteni fajta szeretet. A hívővé válás az egy életre szóló élmény az emberek többségénél. Hogyan lehet hívővé válni? Úgy, hogy az ember befogadja Jézust, mint élete urát és megváltóját. És fontos, hogy az újjászületett ember megigazultság tudatban járjon. Ebben éljen. Ezt egy másik szóval tudnám érthetőbbé tenni. Ismeritek azt a szót, hogy Prius? Akkor most gondoljatok arra, hogy valaki Prius-mentes. A papírjáról mindent töröltek, amit előtte tett. Ez történik a keresztényekkel is, amikor újjászületnek, hogy Isten meg nem emlékezik a múltról, egy üres papírlap a menetlevelünk a továbbiakban, és a múltból nincs rajta semmi. Tehát Prius-mentesek vagyunk mi is. Úgy, mint egy csecsemő, annak sincs múltja. Az újjászületésünk után Isten nem emlékezik a múltunkra. Hogyan tudjuk meghatározni a kegyelem fogalmát? Talán úgy, hogy Isten jó indulatából fakadó legeslegjobb, amit az ember az ő teremtménye számára biztosít. A kegyelem azt is jelenti, hogy nem kiérdemeltük a cselekedeteink által, hanem csupán Isten jó indulatából, kegyelemből kaptuk. Az Efézus 2. fejezet 8-9-es verse világosan leírja azt, hogy az üdvösséget sem a cselekedetek által kaptuk, hanem kegyelemből, Isten jó indulatából. A megigazulást úgy is tudom jellemezni, hogy egy igaz státusz Isten előtt, egy Prius-mentes állapot Isten előtt. És ez a tudat, hogy nincs múltunk, nincs bűnünk, ezt teszi az ember szabaddá. Mert amikor újjászülettünk, befogadtuk Jézust az életünk urának és megváltójának, akkor a szent vér, a drága szent vér tisztára mosott bennünket. De ez nem egy egyszeri dolog, hanem ez a szent vér folyamatosan tisztít, és ezt hasonlíthatjuk egy ablaktörlőhöz, hogy amíg csepeg az eső, és bekapcsolva van az ablaktörlő, ez folyamatosan tisztít. Vagy hasonlíthatjuk egy zuhatokhoz, mert ha az ember beáll egy zuhatok alá, az folyamatosan ömlik rá és tisztítja. Ezt nagyon jól írjátok fel a szívetek táblájára. Egyedül és kizárólag Jézus vére képes eltörölni a bűnt, a bűntudatot és a kárhoztatást. És az eltörlés folyamatos. Ha nem lenne az eltörlés folyamatos, akkor Jézusnak minden egyes alkalommal, hogyha az emberek elvétenének valamit, vissza kellene menni a keresztre. Hogyha az újjászületett hívő mégiscsak elvéti, van egy jó hírem ezzel kapcsolatban. Továbbra is igaz marad Isten szemében, és nem esik ki a világosság országából. Ötödik pontunk. Az isteni ragasztó. Amikor problémák adódnak elő a párkapcsolatban, akkor gyakorta tapasztalható az, hogy az egyik vagy a másik fél pótmegoldásokat keres. Pótmegoldásokat keres az ember. És ezen túlmenően elkezd benne dolgozni a bűntudat. És minél jobban dolgozik benne a bűntudat, és kárhoztatja magát, elkezd belemenni függőségekbe. Egyszer csak azt veszi észre, hogy benne van egy függőségben. Mondok gyakorlati példákat. Egy ismerősöm, olyan 35 éve megnősült, született egy gyermekük, együtt éltek a mamával, és talán egy évig élhettek együtt, amikor a felesége nem bírta el a mama természetét, és fogta a gyermeket, és elköltözött, hazaköltözött. A férj mama oldalán állt, és így megszakadt a kapcsolat, szétment a család. A fő probléma itt az, hogy a családoknak külön kellene élni. Lehetnek egy házban, de legalább külön bejárattal rendelkezzenek. És tudomásul kellene venni a nagyszülőknek, az örömszülőknek, hogy egy új család jött létre, és abban nincs beleszólásuk. Ebben az esetben a férjnek ragaszkodni kellett volna a feleségéhez, meg a gyermekéhez, és olyan megoldást keresni, hogy vagy különbejáratú alakítani át a lakást, vagy elmenni albérletbe, vagy valami olyan megoldást, hogy az új család egysége megmaradjon. Mert hogyha mama természete olyan, hogy mindig beleszólt a dolgokba, és utasítást adott, meg dirigált, akkor az ő természetét valószínűleg nem lehet megváltoztatni. Ez nem azt jelenti, hogy a szülőkről a fiatal párnak el kell feledkezni, nem kell feléjük se nézni. Ez csak azt jelenti, hogy külön élete van az új párnak, és külön élete van a szüleinek. Aztán ez a fiatal ember úgy 35 év után találkozott egy elvált hölgyel, elkezdtek együtt járni, kirándulgatni, együtt töltöttek időt, már segített a háztartásban is, éppen lakásfelújítás történt, és ez az új asszonyka megint nem ismerte, hogy mi a bibliai feladata. És ő akarta vinni a kalapot, hogy megmondani, hogy mi legyen, hogy legyen, melyik butort kell kidobni, mit venni helyette, és hát ez a fiatalember megint csak leépítette ezt a leendő asszonykát, mert a feladatköröket nem ismerték kellőképpen, nem ismerték a bibliai alapelveket, és így félresiklott megint ez a kapcsolat. Az Isten előtt kötött Frigynek az alapja a vérszövetség. Erről múlt évben a házasság hete keretében hallhatottuk tanítást. Azt is írja a Biblia, hogy a háromas kötél nehezen szakad el. Ez a Prédikátorok 4.12-ben található, és ez alatt, a háromas kötél alatt kell érteni férj, a feleség és Isten egybefonódását. Hogyha valaki eredményeket szeretne elérni, akkor a bibliai alapelveket szükséges követnie, mert az a gyümölcsöző. Akik kikerülik a bibliai alapelveket, azok magukat elvonják az áldásoktól. Áldottabbak lennének a párkapcsolatok, hogyha Isten pecsétje rajtuk lenne. Tehát ez alatt értendő az együttélés, amelyik nem Isten előtt köttetett meg, nincs rajta Isten pecsétje, nincs meg a háromas kötél, és hamarabb tönkre mennek ezek a kapcsolatok. Nincs ott az isteni ragasztó. Azt tudjátok, hogy Jézus figyeli a párokat, hogy összeházasodnak-e? Ezen a területen van még mit kiigazítani a keresztényeknek is. A Biblia Jézust a vőlegénynek nevezi, a gyülekezeti testet, a hívőket pedig a mennyasszonynak. A vőlegény rövidesen visszajön a mennyasszonyáért, akit hibátlanul szeretne látni. Az Efézus 5.27 arról szól, hogy Jézus egy olyan mennyasszonyért jön vissza, amelyiken ne legyen szeplő, ránc, hiba volt. Egyetlen házassági üzenet meghallgatása még kevés a problémák megoldásához. Ahhoz, hogy valaki eredményeket érjen el, rendszeresen szükséges tanulmányokat folytatni, és hallgatni a bibliai tanításokat, és hetente eljárni gyülekezetbe. Ez volt a bevezető. Szükséges volt a felvezető is azoknak, akik újként hallgatják. Hatodik pontunk. A kegyelem, mint a függőség ellenszere. Olvassuk el a Zsoltár 103-as fejezetből a 11-es verset.
Mert amilyen magasan van az ég a föld felett, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt.
Amen. Amen. Tehát Isten kegyelme hatalmas azok irányába, akik őt mélyen tisztelik. Tehát itt az Isten félelem nem a rettegést jelenti, hanem egy mély Isten tiszteletet. Tudjuk a környezetünkből, hogy amikor problémák jelentkeznek az életben, a családokban, netán kilátástalan helyzetek, akkor valami pótmegoldás után kezdenek nyúlni, és gyakran kialakul a függőség. Ilyen módon felüti a fejét egy családromboló fekély, a szenvedélybetegség. Vannak, akik szégyellik ezt, és takargatják. Dugdossák a cigarettát, dugdossák a kábítószert. Nem nagyon akarják elismerni, hogy szerencsejáték függők. Ismerünk ilyen keresztényt. Járja az utcát, kéri kölcsön a pénzeket, és utána 5000-et simán elkapar a kaparósós jegyen. Ez is egy függőség. Tehát vannak, akik szégyenlik és takargatják a függőségüket. És minél jobban kárhoztatják magukat, annál mélyebbre süllyednek. Tudjátok, a lápon egy helybe nem szerencsés topogni, mert az ingovány óhatatlanul elnyeli az embert. Nagyon dicsőséges dolog, hogyha valaki felismeri a hibáit, és hoz egy döntést, hogy szabadulni szeretne ebből a kötésből. Az már maga fél siker, hogyha eljut idáig, hogy döntést hoz. De egyedül nem fogja megtalálni a kapaszkodót. Támaszra van szüksége a függőségben levő embernek, mert egyedül reménytelen kijutni belőle. Képzeljétek el egy agyagos partú árkot, amiben víz van, és az ember mondjuk véletlenül beleesett, vizes a teste, vizes a ruhája. Képzeljétek el, hogy egy ilyen vizes állapotban az agyagos parton hogyan tudna fölkapaszkodni? Mindig visszacsúszna. Tehát képtelen egyedül kimászni. Az alpontunk, a szabadító kegyelem. A függőség elnyomás alatt tart. Ide sorolható többek között az internetfüggőség, a dohányzás, a pornográfia, az alkohol, a drog, a szerencsejátékok, és még sorolhatnánk biztos. Bármi is az a függőség, Isten kegyelme az életedben nagyobb a függőségnél. Mondj erre egy hallelujját.
Halleluja.
Mondjuk együtt. Isten kegyelme,
Isten kegyelme
az életemben,
az életemben
nagyobb minden függőségnél.
Nagyobb minden függőségnél.
Amen.
Halleluja.
Isten jó indulatából fogadó kegyelme el fogja nyelni a függőséget. Csak hozzá kell fordulni. Elérkezett a szabadulás napja. Itt az idő, hogy az Úr megszabadítsa a függőségben levőket. Minden bűntudattól, kárhoztatástól, amellyel eddig a vádló bombázta őt. Tudjátok ki a vádló? Az ördög, vagy más néven Sátán. Az bombázza az emberek gondolatait. És hogyha hagyják, hogy fészket rakjon az elméjükben, akkor bajban vannak. Hegelnek van egy nagyon jó meghatározása, hogy a gondolatok jöhetnek és mehetnek, és jönnek is és mennek is. Jók is, rosszak is. Addig semmi baj nincs. De hogyha hagyjuk, hogy a rossz gondolatok fészket rakjanak, onnantól kezdve az illető meg van fogva. aki folyton tudatában van a helytelen életvitelének, az büntetést vár, és ennél fogva kárhoztatás alatt áll. Ez egy tény. Amikor te elhiszed, hogy Isten igazsága vagy Krisztusban, akkor a cselekedeteidtől függetlenül a vádló kárhoztató hangja nem fogja uralni többé az elmédet. Nem fog többé uralkodni feletted. Tehát el kell hinned, hogy Isten igazsága vagy Krisztusban, mert a Szentfél az újjászületéskor megmosott. A B alpont. Serkenj fel. Olvassuk el az 1 Korintus 15.34-et.
Ébredjetek rá, hogy megigazultatok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik Istent, megszégyenítésetekre mondom.
Amen. Tehát gyerünk, serkenj fel, ébredj rá, hogy megigazult vagy, és kerüld azt, hogy hibázzál, elbotoljál. Tudjátok, hogy a helyes hit mit fog eredményezni? A helyes hit helyes életvitelt szül. Tehát, hogyha hiszed, hogy megigazult vagy, akkor úgy is kezdesz el viselkedni. Hidd, hogy megigazultál, és el fogsz kezdeni úgy élni, mint Isten igaz teremtménye. Tehát először hinned kell, hogy igaz vagy. Ezt tudatosítanod kell. Megigazultság tudatban kell járni. És ettől kezdve elkezdenek változni a dolgok. Két hete megállapítottuk, hogy a kárhoztatás a legmélyebb gyökér. De most megtaláltuk a megoldást erre. Egyszerűen hidd el, hogy te vagy Isten igazsága Krisztus véráldozata által, amely Jézus elfogadásakor megmosott, tisztára mosott, és azóta is folyamatosan tisztít és tisztán tart. Kezdj el kárhoztatástól mentesen szabadságban járni, amelyet Krisztus drága áron vásárolt meg neked. Továbbá élvezd az áldásokat, amelyek az igazak fején vannak. Tehát akik újjászülettek, azok mind igazak Isten szemében. Isten a Szent Véren keresztül néz azokra, akik Krisztusban vannak, és nem azt tekinti, hogy mit teszünk. Ez nagy különbség. Példabeszédek 10.6. Ez egy gyönyörű ige.
Áldások vannak az igaznak fején, a gonoszok szája pedig erőszakot rejteget.
Amen. Mondd azt, hogy ez én vagyok. Lapozzunk az Ézsaiás 61.1-hez.
Az Úr Isten szelleme van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömhírt mondjak. Elküldött, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a megkötözötteknek megoldást.
Amen. Ez az igevers a Messiás kegyelemmel teljes eljövetelét vetíti előre, ami 2 évezrede már valósággá vált. A következő történet egy erőteljes útmutatás minden szenvedélybetegségben levő ember számára. A C alpontunk, kárhoztatva. Egy függőségben szenvedő ember élete elkezdett gyökeresen megváltozni, amikor elfogadta Jézust, mint élete urát. Az újjászületése ellenére még küszködött az alkohol függőségével. Sok éven át naponta ivott, de minden esetben bűntudata volt. Kárhoztatva érezte magát, továbbá folyton hallotta a vádló hangját. Ezzel bombázta a vádló, hogy hát nézd már magadra, öregem. Hát te hogy nézel ki? Milyen az ábrázatod? Látszik rajtad, hogy italozol. Jobb lesz a feladod. Te képmutató vagy, mert kereszténynek mondod magad, és közben meg a pohár fenekére nézel. Te méltatlan vagy arra is, hogy keresztény legyél. Ezzel bombázta a vádló. És minél többet hallotta a vádakat, annál jobban ivott. Önerőből nem volt képes legyőzni ezt a pusztító szenvedélyt. Tudta azt is, hogy az ő fizikai teste, Isten temploma, aki ő benne lakozik. 1 Korintus 6, 19-20. Mert amikor befogadtuk Jézust, akkor ő a szívünkbe költözött, és az üdvösség után pedig, amikor megkértük, hogy a Szent Szellem szintén költözön a szívünkbe, azóta ő is ott lakozik. Ezért mondja az ige azt, hogy mi vagyunk Isten temploma. Mert az Úr Jézus és a Szent Szellem bennünk lakozik.
Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Mert drága áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben.
Amen. Tudjátok, hogy ez az igevers konkrétan kinek szól? Pál azoknak szólta, akik keresztények voltak ugyan, de prostitúcióban éltek. Pál nem kárhoztatta őket, hanem felhívta a figyelmüket, hogy ti Isten igazsága vagytok Krisztusban, és a Szent Szellem temploma vagytok. Tehát azt tisztán kellene tartani. Sokszor a dohányosok mondják azt, hogy abba hagyom a cigarettázást, mert Isten templomát nem akarom összefüstölni ott belül. Tehát ez az alkoholista egyfolytában kárhoztatta magát, és már arra készült, hogy feladja. D. Alpont, megigazulva. Egyszer ez a hívő ember hallott egy prédikációt. Arról halló tanítást, hogy a Szent Szellem azért vett lakozást a hívő ember szívébe, hogy emlékeztesse őt arra, hogy Isten előtt igaz a státusza. János 16:10. Tehát priuszmentes. Még egyszer hangsúlyozom, hogy az újjászületett hívő esetében Isten nem arra tekint, amit teszünk, hanem Jézus vérén keresztül lát bennünket igaznak, tisztának, ártatlannak. János 16:10.
Megigazulás tekintetében, mert én elmegyek az én atyámhoz, és többé nem láttok engem.
Amen. Tehát a Szent Szellem a megigazulás tekintetében győz meg bennünket. Ez a hívő minél jobban megértette, hogy a Szent Vér tisztító ereje által ő megigazult, a viselkedése annál jobban zárkózott fel ahhoz, amit hitt. Napi imája úgy hangzott. Mondjuk együtt, jó?
Én.
Isten igazsága vagyok Krisztusban.
Isten igazsága vagyok Krisztusban.
A Szent Vér áldozat által.
A Szent Vér áldozat által.
Egy megigazult embert látok. A tükör előtt állni.
A tükör előtt állni.
Amen.
Amen.
És akkor is ezt vallotta, amikor engedett a kísértésnek, hogy Isten igazsága vagyok Krisztus által, az Úr még most is igaznak lát a Szent Véren keresztül. Tehát amikor elvétette, akkor is ezt vallotta meg, mert ez az ige. Ő tényleg elhitte, hogy megigazult a Szent Vér tisztító munkája által, nem az miatt, amit ő tett, hanem az miatt, amit Jézus tett érte. És minél jobban hitte, hogy Isten igazsága Krisztusban, a tisztító vérnek köszönhetően, annál jobban halványult el a függőség ereje az életében. Elpontunk. A kegyelem ereje. Ahogy tette a bizonságokat, ahogy tette a hitmegvallásokat, elkezdte érezni azt a természet feletti erőt ahhoz, hogy lecsökkentse az alkohol adagját, majd elkezdte felcserélni a vádló hangját a Szent Szellem hangjával, amely kijelentette, hogy Isten szemében igaz vagy. Ő olyan igaznak lát téged, mint Krisztust. A Szent Szellem hangja egyre hangosabbá vált, amíg teljesen ki nem szorította a vádló hangját, a kárhoztatást, a bűntudatot. Végre nem hallotta a kárhoztatás hangját, csak a megigazulásét. Egy nap azt vette észre, hogy az alkohol utáni vágya teljesen eltűnt. Megszabadult a pusztító függőségétől, egyszerűen azáltal, hogy a Szent Szellem hangjának hitt, illetve Isten igazságaként látta magát naponta. Csupán az, hogy hűséges volt hitben, hűséges volt az igei megvallásokban, azt eredményezte, hogy felszabadult a kegyelem ereje az életében, amely az alkohol utáni vágyát eltüntette. Egy gyönyörű zárómondat, a megigazultság tudat ugyanis helyes életvitelt eredményez. Mondjuk el ezt együtt. A megigazultság tudat, helyes életvitelt eredményez.
Helyes életvitelt eredményez.
Amen.
Amen.
Én hiszem, hogy a hallgatóságnak nagyon nagy segítség ez, és nem csak a jelenlevőket értem alatta, hanem az interneten tanítást hallgatókat is, mert a kegyelem sorozathoz kapcsolódóan ez egy átütő erejű tanítás, hogy hogyan lehet a függőségből megszabadulni. Nem kellenek ilyen pótszerek, megoldások és mindenféle. Tehát vannak ilyen világi megoldások is, úgyhogy ne felejtsétek el, hogy Isten igényének nincs mellékhatása. Ezt a kapszulát vegyétek be. Az evangélium kapszulát vegyétek be. Annak nincs mellékhatása.